Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 111. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg. A 111. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Hálát adok, Uram, neked. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk a Zsoltár éneklését a 111. Zsoltárunknak második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik: Nagyok az Úrnak csodái. Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását a mai vasárnapon a Heidelbergi KT 5. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk. Ezek a kérdések az ember megváltásáról szólnak, hiszen az előzőekben hallottunk az ember nyomorúságáról. A kérdéseket és a feleleteket Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk.
Kérdés. Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg e büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelemmel? Felelet. Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért annak vagy mi magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Kérdés. Eleget tehetünk-e mi magunk? Felelet. Semmiképpen nem, sőt inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Kérdés. Hát valamely teremtmény eleget tehet-e érettünk? Felelet. Nem. Először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért. Másodszor, puszta teremtmény nem viselhetné el az Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadíthasson. Kérdés. Milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk? Felelet. Olyant, aki valóságos és igaz ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer mint valóságos Isten is.
Kedves testvéreim, Isten igéjét is olvassuk. Isten igéje Mózes első könyvének 26. fejezetéből szól hozzánk-e vasárnapon. Mózes első könyvének 26. fejezetéből, az első verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Majd éhínség támadt az országban az első éhség után, amely Ábrahám idejében volt. Elment azért Izsák Gerába, Abimelekhez, a filiszteusok királyához. Mert megjelent neki az Úr, és ezt mondta, ne menj le Egyiptomba, lakjál azon a földön, amelyet én mondok neked. Maradj ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak. Mert neked és utódaidnak adom mindezt a földet, hogy megtartsam az esküt, amellyel megesküdtem atyádnak, Ábrahámnak. Megsokasítom magzatodat, mint az ég csillagait, és magzatodnak adom mindezt a földet, és utódaidban nyer áldást a föld minden nemzetsége, mivel hallgatott Ábrahám a szavamra, megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. Izsák pedig Gerárban lakott. Amikor annak a helynek a lakosai a felesége felől kérdezősködtek, azt mondta, a húgom ő, mert félt azt mondani a feleségem, azt gondolván, nehogy megöljenek engem a hely lakói Rebekáért, mivel ő szép arcú. Egy idő múlva Abimelek, a filiszteusok királya kitekintett az ablakon, és látta Izsákot, amint Rebekával, a feleségével enyeleg. Oda kiáltott Abimelek Izsáknak. Íme bizony, a feleséged ő, hogyan mondhattad tehát a húgom? Izsák ezt felelte, mert azt gondoltam, még meg kell halnom miatta. Abimelek erre ezt mondta, miért művelted ezt velünk? Kevésen múlt, hogy valakivel a feleségedet, és ezzel bűnt hoztál volna reánk. Ezt parancsolta azért Abimelek mind az egész népnek. Aki ezt az embert vagy feleségét illeti, bizonnyal meg kell halnia. És vetett Izsák azon a földön, és termett neki százannyia abban az esztendőben, mert megáldotta őt az Úr. És gyarapodott ez az ember, és egyre gazdagodott, míg végül igen tehetőssé lett. Volt neki számos apró és nagyobb jószága, és sok cselédje, és ezért irigykedtek rá a filiszteusok. És mindazokat a kutakat, amelyeket atya szolgái Ábrahámnak, az ő atyának idejében ástak, a filiszteusok teleszórták földdel, és eltömték. Majd ezt mondta Abimelek Izsáknak, menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunk. Elment azért onnan Izsák, Gerár völgyében vonta fel sátrait, és ott lakott, majd ismét kiásta Izsák a kutakat, amelyeket atyának Ábrahámnak idejében ástak, és amelyeket Ábrahám holta után betömtek a filiszteusok. Azokkal a nevekkel nevezte el azokat, amelyeket atya adott neki. Isten áldása legyen mindannyiunkon, akik eljöttünk, hogy halljuk az ő beszédét, és adja, hogy meg is értsük hozzánk való üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Eljöttünk erre a helyre, hogy hálát adjunk neked, nem csak a Zsoltár, de az ima szavával is, mennyei édesatyánk, itt a gyülekezet körében, azért, mert hordoztál, és azért, mert kegyelmes voltál, és vagy hozzánk. Köszönjük neked, hogy olyan módon teszel különbséget köztünk és azok között, akik ma nincsenek itt, hogy megengeded, hogy ide érkezzünk te hozzád, hogy indítasz, hogy gondolatokat, vágyakozást adsz a mi szívünkbe a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy itt lehetünk még testileg, és köszönjük neked így a mi erőnket, egészségünket, és arra kérünk téged, segíts, hogy arra használhassuk a mi erőnket, amire tőled kaptunk, hogy aszerint cselekedhessünk életünk idejében, amint te a számunkra elkészíted és lehetővé teszed. Kérünk téged most legfőképpen arra, hogy nyisd meg előttünk igéd üzeneteit, hiszen arra van igazán szükségünk, hogy megértsük a te szavadat, a te országodnak rendjét, a te személyedet, és hisszük, hogy mindezt igéden keresztül jelentetted és jelentett ki számunkra. Köszönjük te neked annak a lehetőségét, hogy a te igéd köré jöhetünk össze. Dicsőítünk téged azért, mert a te igédben vigasztalás van, útmutatás van, és azért, mert a te igéd a mi igazságunk és a mi erőnk forrása. Kérünk, ajándékozz most ezzel meg bennünket, légy itt közöttünk, és szólj egyen-egyenként mindannyiunkhoz. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 155. dicséretünket énekeljük, a 155. dicséretünket, amely így kezdődik, ó Úristen, légy közöttünk. Isten, légy közöttünk, így imádásodra jöttünk, szívünket kedül rád hallgasson. A hideg áldott szabad, melytől függ lelkünk, minket minden jóra bírhasson. Kedves testvéreim, Isten ígéjét a már olvasott szakaszból, illetve annak folytatásából olvasom, Mózes első könyvének 26. fejezetéből, a 26. fejezet 19. versétől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Izsák szolgái pedig ástak egyszer a völgyben, és ott élő víz forrására akadtak. A gerári pásztorok pedig vitatkoztak Izsák pásztoraival, miénk a víz? Ezért nevezte azt a kutat Észeknek, mivel hogy civakodtak érte. Más kutat is ástak, és azon is vitatkoztak, azért azt Szitnának nevezte el. Majd tovább vonult onnan, és egy újabb kutat ásott, amely miatt nem vesztek össze, ezért azt Rehóbótnak nevezte, és azt mondta, immár tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk-e földön. Onnan pedig fölment Beérsebába. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta, én vagyok Ábrahámnak, atyádnak Istene. Ne félj, mert veled vagyok, és megáldalak, és megsokasítom utódaidat Ábrahámért, az én szolgámért. Oltárt épített azért ott, segítségül hívta az Úr nevét, és fölvonta ott a sátrat. Kedves testvéreim, a napokban a patriarchák történetét olvassuk az Ószövetségből, a Biblia olvasó kalauzunk rendje szerint, és Ábrahám fiának, Izsáknak a történeteit tanulmányozhatjuk, amely történetek újból sokféle érdekességet tartalmaznak, és hoznak elénk abból a messzi korszakból, amely azonban mégis egy fontos korszak. Nem csak, ahogyan ezt múlt vasárnap is elmondtuk, nem csak azért fontos korszak, mert Ábrahám utódai egy néppé lettek, akiket úgy neveztek, hogy héberek, zsidók, hanem azért is fontos, mert ezek az emberek, az ő életük és életpéldájuk ott az Ószövetségben arról tesznek bizonyságot, hogy mit jelent hitben élni, mit jelent hitben járni. Bennünket újszövetségi embereket újból és újból megkísért az, hogy úgy gondoljuk, hogy az Ószövetség idején, Krisztus előtt az emberek nem hitben jártak, általában hajlunk arra, hogy általánosítsunk, és azt mondjuk, hát azok nem hitben jártak, azok a törvény alatt voltak, másféle emberek voltak. Ugyanakkor Isten igéje megtanítja nekünk, és világossá teszi előttünk, hogy a hit az minden időben a világ teremtése óta egy és azonos dolog volt. Krisztus előtt is, meg Krisztus óta is. Az Istennel való kapcsolat, az Isten felé való bizalom, az ugyanazt jelentette több ezer évvel ezelőtt, mint amit jelent nekünk ma. Így fordulunk Izsák története felé is, és az ő életének a patriarchák közül talán a legrövidebben az ő életéről tudósít a Szentírás. Nagyító alá veszük azokat az eseményeit, amelyek mindenféle tanúságot hordoznak. Mindenek előtt ebben a 26. fejezetben úgy találkozunk Izsákkal, mint aki ott él az ígéret földjén. Annak az ígéretnek a földjén, amelyet az ő atya Ábrahám kapott Istentől, és amely ígéret úgy szólt annak idején Ábrahámhoz, hogy elviszlek téged arra a földre, amelyet elkészítettem neked, neked adom azt, és a te utódaidnak, és áldássá lesztek ott. Ott él ezen a földön Izsák, és itt a 26. fejezetet olvasva rögtön megdöbbenünk, amikor azt olvasjuk, hogy éhség támadt azon a földön. És a Szentíró hozzáteszi, hogy ez nem az az éhség, ami Ábrahám idejében volt, az az első nagy éhség volt, ez a második. Magyarán szólva újra. Ábrahámról is olvastuk azt, hogy amikor megérkezett erre a földre, amelyről Isten azt mondta neki, hogy ez egy jó föld, akkor éhség tört ki, és Ábrahám elment Egyiptomba. Aztán később onnan jött vissza, mert Isten visszavezette őt Kánaán földjére. Most, mintha ismétlődne minden. Újra éhség. És talán az ember első gondolata az, hogy akkor ez az ígéret földje, akkor ez az, amit Isten az öveinek szánt. Azonban ezt az első gondolatot félre kell tennünk, mert soha nem szabad kiragadnunk a Szentírásból egy idézetet egy adott helyről úgy, hogy az egész környezetet ne vizsgálnánk egyidejűleg. Mert akkor nagyon sok minden kihozható a Bibliából, ha csak kicsippentünk valamit a Szentírásból. Az is kihozható belőle, hogy nincs Isten. Igaz, hogy a környezetében ott áll ennek az idézett szakasznak, hogy a bolond azt gondolja az ő szívében, nincs Isten. De ha ezt kicsípem ezt a mondatot, hogy nincs Isten, akkor azt is lehet mondani, hogy a Bibliában benne van, hogy nincs Isten. Na most eznél a történetnél is azt lehetne mondani, hogy becsukjuk a Bibliánkat, mert milyen Isten az, aki elvisz valakit az ígéret földjére, jól beheteti, és rátör az éhség. A patriarchák életét azonban, és egész életútját együtt kell lássuk. Egy folyamatot kell, hogy lássunk, egy történetet kell, hogy lássunk. Mégis ez az éhség mindjárt tanít bennünket. És Isten helyre teszi azokat az illúzióinkat, amelyek nekünk újszövetségi embereknek a fejünkben tombolnak olykor, és sokszor hallani ilyen evangéliumot is, nem tőlünk itt elsősorban, de más helyekről, hogy tudnélik, aki Istennel szövetségre lép, annak az életébe aztán minden probléma eltűnik egyszer és mindenkorra. Annak nem lesznek soha gondjai sem az anyagiakban, sem az egészségével, sem még a gyerekével, sem meg az ősével sem lehetne sorolni, és az ember szereti hallani ezt az evangéliumot, és szereti magát ringatni ebben az illúzióban, hogy én az Istennel jóba akarok lenni, és az én jóba való létem az Istennel szeretném, ha azt szülné, hogy nincs éhség, nincsen szükség. És valljuk meg őszintén, hogy talán hívő, Istent kereső emberekként néhányszor már titkon kimondtuk a szívünkbe azt, hogy Isten, te milyen Isten vagy? Te milyen Isten vagy? Hát én elmegyek a templomba, imádkozom, és te meg ezt adod nekem? Te így viselsz rám gondot? Ha őszinték vagyunk, én azt gondolom, hogy mindannyiunk életében, lehet, hogy a szánkon is kijött, de lehet, hogy csak a szívünkben fogalmazódott meg ez a gondolat, hogy pereltünk az Istennel. Amikor szükséget láttunk, és amikor bajba kerültünk, és azt mondtuk, hogy Isten, mi azt gondoltuk, hogy ez nem így lesz. Isten józanít bennünket, és emlékeztet arra, hogy a világ sorsa, amely természetesen nem csak úgy véletlen történik, az egyben a mi sorsunk is. Természetesen nem csak Izsáknál volt éhség, hanem Kánaán egész földjén feltehetőleg szárazság volt, nem tudták megtermelni a gabonát, elfogytak a tartalékok, és ezért éhség lett. A világ sorsa, ami körülvette Izsákot, az lett az ő sorsa is. Ami a világban történik ma, az érint bennünket is. Érint bennünket az, hogyha mások is szükséget látnak, érint bennünket az, hogyha a világban olyan folyamatok zajlanak, a politikában, a történelemben, amelyek nem jók. A hívő embernek fáradoznia kell azon, hogy az a környezet, amelyben él, az minél problémamentesebb környezet legyen. Amit lehet, azt meg kell tennünk ezért, mert benne élünk egy csoportban, egy embercsoportban, egy nemzetben. Benne élünk ebben a világban. És ami a világban történik, az a mi életünknek is a része. Isten józanít bennünket, és amikor azt látjuk, hogy a világ sorsa rosszabbra fordul, akkor emlékeztetni akar bennünket arra, hogy lehet, hogy mi is szükséget fogunk látni. Nem azért, mert az Isten nem szeret. Nem azért, mert elfordult tőlünk, hanem azért, mert benne élünk ebben a világban. És ami ennek a világnak a sora, az elhat a mi életünkre is. Nagyon érdekes, hogy Izsák hogyan reagál. Ez a következő gondolat, amit ide hozok közétek, mert Izsák megoldást keres. Nem csak azt nem olvassuk, hogy Izsák pöröl az Istennel, hanem azt se olvassuk, hogy Izsák hátradől hátul a sátorban, és azt mondja, hogy na majd lesz valahogy. Hanem azt látjuk ebben a történetben, hogy Izsák keresi a megoldást. És abban az időben, mint ez sokszor így szokott lenni, mert így volt Ábrahám idejében is, a kézenfekvő megoldás, a még elérhető megoldás az az volt, hogy elmegyünk Egyiptomba. Mert Egyiptomban a Nílus völgyén a szárazság az nem úgy realizálódott, mint ott Kánaán földjén. Egyiptomban legtöbbször volt gabona. Erről a Níluson keresztül maga Isten gondoskodott. Volt gabona. Ábrahámnak sem a véletlen hozta a fejébe, hogy menjen el Egyiptom felé. Még csak azt is mondhatjuk, hogy nem úgy akadt bele Egyiptom, hogy elindult a világba, azt egyszer csak ott volt Egyiptomba, hanem az akkori kornak a kereskedelmi láncai, azok, amik ma az áruházláncok, a kereskedők, akik jöttek, azok elmondták az embereknek, hogy Egyiptomból jövünk, ott van gabona. És Izsák, aki a megoldást kereste, úgy gondolta, hogy elmegy ő is Egyiptomba. De azt mondja neki Isten, hogy ne menj oda, hanem menjél máshova. Testvérek, sokszor van az úgy, hogy a szükségbe levő ember, mi, találunk valami jó megoldást, ami jónak tűnik. De ha hagyjuk, hogy az Isten beszéljen, akkor lehet, hogy az Isten azt mondja, hogy nem. Nem. Azt nem. És ilyenkor újra és újra próbáltatik az ember. Nem elég próba az, hogy éhezik az ígéret földjén Izsák? Na végre megtudta, hogy hol van a gabona, menne? És mit mond az Isten? Nem engedem. Oda nem mész. Azt mondhatnánk, hogy na azért mindennek van határa. Azért mindennek van határa, Isten. Hát nem így szoktunk lenni, testvérek, hogy kitalálunk mi jó megoldásokat, és ha hagyjuk, hogy az Isten szóljon, akkor néha azt mondja az Isten, hogy azt nem. És nem értjük. A legtöbb ember ilyenkor hajlik arra, hogy megsértődjön. És azt mondja, hogy Isten, te nem értesz ezekhez a dolgokhoz, majd megcsinálom én úgy, ahogyan gondolom. Ahogy én jónak látom. De Izsáktól meg kell tanulnunk azt, hogy engedett Istennek, és elhitte azt ebben az időben, hogy Isten messzebb lát, mint ő, és tovább lát, mint ő. Ugyanis azt olvassuk, hogy Isten beszélt Izsákkal, és azt mondta neki, hogy a tied lesz ez a föld, Izsák. A láthatókkal és a tapasztalataiddal szemben, amit most gondolsz, a tied lesz ez az ország, de ne menj el Egyiptomba. Tudjuk azt, hogy Egyiptomba menni, az körülbelül annyit jelentett abban az időben, most általánosságot fogok mondani, nem kell ezért engem megítélni, mint amikor ma egy fiatal kimegy nyugatra, és ott munkát kap. Ez körülbelül ennyit jelentett. Na, az elején még azt mondja, hogy majd haza fogok jönni. Aztán, amikor eltelik 5 év, akkor azt mondja, hogy eszem ágába sincs hazamenni. Itt vagyok, keresek, boldogulok. Ez az a hazám, de hát itt van a kenyér. Nem ítélem el ezzel azokat, akik külföldre mennek dolgozni a mi országunkból, de ugyanezt jelentette annak idején elmenni Egyiptomba. El lehetett menni. Ott a viszonylagos jól létben az ember jól befészkelte magát, és nem volt ingerenciája arra, hogy hosszú kilométereken keresztül, a sivatagon keresztül hazamenjen. Visszamenjen arra a földre, amely az ő földje. Egyiptom úgy tűnik számunkra, hogy befogadó ország volt. Befogadta Ábrahámot is annak idején, és aztán később befogadta Egyiptom, később, néhány generációval később Józsefet is, és József egész családját. Isten azt mondja Izsáknak, hogy nem mehetsz oda. De én most megerősítem neked az ígéretet, hogy a tiéd lesz ez a föld. És Izsák így keveredik el a filiszteusok földjére. Arra a földre, amelyre szintén azt mondja az Isten, hogy neked fogom adni és a te utódaidnak. Így már lehet indulni. Abba az irányba. Azt a megoldást megtalálva, amit Isten mutat, arra lehet indulni, és azt mindig érdemes is kipróbálni. Azt az utat, amit Isten mutat. Kedves testvéreim, a szükségekben, az emberi szükségekben, amelyek lehetnek anyagi szükségek, testi szükségek, az embernek sokféle megoldás jut az eszébe. De nagyon fontos, hogy arra az útra lépjünk rá, amit Isten mutat nekünk. Mert azon az úton lesz rajtunk és velünk az Isten áldása. Sokszor más utak nyerőbbnek tűnnek, mint Isten útmutatását követni. De Izsák példája arra emlékeztet bennünket, mert a történetet egészében nézzük, hogy Isten ott volt vele a filiszteusok földjén, Gerárban. Oda ment az Isten vele, és megáldotta őt ott az Isten. Kedves testvérek, azt látjuk, hogy Izsák azonban ezen az idegen földön, az idegenek között mégis valami mást tesz és csinál, mint amit elvárnánk tőle. Azt gondolhatnánk, hogyha valakinek ilyen isteni ígérete van, hogy övé lesz a föld, amelyen ott él és sátorozik. Ha valakinek olyan ígérete van, hogy utódaid lesznek, emberek, generációk fognak tőled származni. Ha valaki enged az Isten vezetésének, és helyet talál magának egy idegen földön, akkor azt gondolhatnánk, hogy ezt az embert már nem érheti olyan kísértés, hogy elbukjon. Hát ez az ember megkapta azt, amire a legnagyobb szüksége van, az ígéretet Istentől, akkor most már nem kell kételkedni, élheti szépen az életét. De mit látunk? Ez a következő kép, amelyben Izsák előttünk van, hogy Izsák beleesik ugyanabba a bűnbe, amiben beleesett az apja Ábrahám is. Ugyanis amikor letelepednek ott Gerárban, akkor arról olvasunk, hogy a feleségét egy kicsit letagadja. Nem azt mondja, hogy semmi közöm hozzá, csak azt mondja, hogy a húgom ő. És mindezt azért teszi, mert így olvastuk a 7. versben, hogy féltette az életét Izsák. Féltette az életét. És azt kérdezzük, testvérek, hogy ez az ember nem kapott ígéretet Istentől? Hát mit féltett ez az ember az életén? Hát nem azt mondta neki az Isten, hogy neked adom ezt a földet? Nem azt mondta neki Isten, hogy az utódaidnak adom ezt a földet? Izsáknak még nem volt gyermeke. Hát mit félt ez az ember? Izsák példája, testvérek, emlékeztet bennünket arra, hogy sokszor az Isten ígéreteit, ha azokat nem vesszük komolyan, ha nem forgatjuk a szívünkbe, akkor sokszor annak ellenére is tudunk cselekedni. Hiába mondott az Isten valamit, az ember annak ellenére tud cselekedni. És ez egy végtelen szomorú dolog. Azért azt mondjuk, hogy egyfelől példa előttünk Izsák. De nem istenítjük Izsákot, mert látjuk az ő emberi voltát. Azt, hogy amikor oda került az idegenek közé, akkor a szép asszony miatt kétségbe esett. Hát nehogy már megöljenek. Az asszony miatt? Hát akkor azt mondom, a húgom ő. Lehet, hogy Izsák elfelejtkezett az ígéretről. De lehet, nem tárja ezt elénk a Szentírás, hogy így látta biztosítottnak az Isten ígéretét, hogy az majd így fog beteljesülni. Félt attól, hogy meghalok, az Isten azt ígérte, hogy én élni fogok, meg utódaim is lesznek, hát akkor valahogy meg kell oldani. Majd akkor én segítek az Istennek. Hát akkor ezt a nehéz problémát, hogy a feleségem miatt meg ne öljenek, hát akkor majd én megoldom valahogy, a húgom ő. Testvérek, Isten ígéreteit, azoknak beteljesedését Isten szavatolja, nem mi. És ezt meg kell tanulni a Izsáknak is. Hogy az Isten adott ígéretet, és ő vállalt felelősséget is az ígéretért. És az nem azon múlik annak az ígéretnek a beteljesedés, hogy én mit teszek. Mert Isten maga az, aki gondot visel az ígéretére. Olyan megdöbbentő az, hogy Izsák hazugsága lelepleződik. Mert azt olvassuk, hogy észreveszi őt annak a városnak a királya, az Abimelek. Észreveszi, hogy mi folyik, azt mondja, észrevette, hogy enyeleg azzal az asszonnyal Izsák, és ez rájött azonnal ez az ember, hogy hát ez a felesége. Hát itt valami hazugság van. Olyan megdöbbentő az, testvérek, amikor a pogányok erkölcse több, mint az istenfélők erkölcse. Azt gondoljátok, hogy soha nem fordulhat ez elő. Ó, hát egy pogány ember, az olyan bűnös, szoktuk mondani. Na, azoknak az erkölcse, az nem ér semmit. A miénk, a keresztény erkölcs, na az a valami. És tudjátok, olyan megdöbbentő az, hogy előjön ez a pogány filiszteus, és azt mondja Izsáknak, hogy Izsák, hát ha valaki a te feleségeddel lett volna, bűnbe, bajba sodortál volna bennünket. Izsák ott áll megszégyenülten. Ő az istenfélő, akinek ígérete van. Talán át kellene éreznünk Izsáknak a hazugságát és ezt a megalázó helyzetet, testvérek. Hogy ő ott van a filiszteusok között, és azt mondja, nekem Istenem van, a mindenható Isten a szövetségesem. És azt mondják neki a filiszteusok, hogy Izsák, hát te bűnbe sodortál volna bennünket. Te átkozottá tettél volna bennünket. Olyan szégyen az, testvérek, amikor a keresztény erkölcs, az általános erkölcs alá süllyed. Amikor az általános erkölcs, azoknak az embereknek az erkölcs, akik az Istent nem ismerik, vagy nem tisztelik, vagy nem követik, magasabb rendűvé válik, mint az istenfélők erkölcse. Olyan jó lenne az életünket átvizsgálni, testvérek. Talán csak apró kis hazugságok, füllentések, talán csak önmentés. Jaj, nehogy abba az élethelyzetbe kerüljünk, amikor a pogányok megszégyenítenek bennünket. Én sokszor úgy érzem, hogy az általános keresztény erkölcs, az már mélyebben van, mint az általános erkölcs. A keresztény emberek sokszor már többet megengednek maguknak, mint amennyit megengednek általában jó erkölcse rendelkező világi emberek. És ez nagyon szomorú. Nagyon szomorú, amikor a hívők elválnak, nagyon szomorú, amikor a hívők nem nevelik tisztességesen a gyermekeiket, nagyon szomorú, amikor egy hívő káromkodik, nagyon szomorú, amikor egy hívő nem tud disztingválni, nem tudja tisztelni az idősebbet vagy a másikat. Nagyon szomorú, amikor a hívők hazudnak. Nagyon szomorú, amikor a hívők isznak. Nagyon szomorú, amikor a hívő fiatalok erkölcstelenebbül élnek, mint a világban talán egyszerű vidéki sorból származó gyerekek. Olyan megdöbbentő ez, és olyan jó lenne, testvérek, hogyha megértenénk azt, hogy ez milyen szégyen, az Istenre néző milyen szégyen, akire mi egyébként hivatkozunk. Ez a hívő ember, Izsák, aki nagy ígéretet kapott az Istentől, olyan ígéretet, amilyen megirigyelhetjük őt, ez az ember a pogányok mértéke szerint alulmúlt mindent. Nos, az az érdekes, hogy miután Isten ezt a felszínre hozza, mert meg kell azt értsük ennek a történetnek az egészéből, hogy ez azért nem véletlen történik. Isten engedi ezt, hogy így legyen, sőt, Isten akarja, hogy így legyen. Nos, miután Isten ezt a problémát a felszínre hoz, és megoldódik ez a probléma, és Rebeka újra Izsák felesége már. Miután nincsen hazugság, miután a bűn lelepleződött, azt olvasjuk, testvérek, hogy Isten megáldja Izsákot. Vetett gabonát, és a százszorosát teremte neki a gabona, mint amit elvetett. És azt olvassuk, hogy áldás kezdte kísérni Izsák gerári tartózkodását, olyan mértékben vagyonosodott, gazdagodott, szolgái lettek, hogy egy idő után azt mondták neki a filiszteusok, hogy Izsák, lenőz bennünket. Túlnősz rajtunk, menj el közülünk. Az áldás, az ott fakad meg, emlékeztet bennünket erre ez a történet, ahol tisztaság van. És ahol az Istennel való kapcsolatban az embernek nincsen tisztasága, ott az áldásnak is akadálya van. Most ne úgy kezdjük persze ezt a dolgot értelmezni, hogy na akkor, ha mindent elrendezek Istennel, akkor majd ömlik a pénz. Akkor majd ömlik a pénz. Mert ezt az illúziót már félretettük a prédikáció elején. Izsákról nem olvassuk, hogy vétkezett volna, amikor rátört az éhség. De Isten nem hagyta, hogy bűnbe legyen. És amikor a bűn az ő életében lelepleződött, és helyreállt a kapcsolata Istennel, akkor Izsák élvezte Isten nyilvánvaló jelenlétét. Magyarán az a pogány környezet meg kellett, hogy lássa azt, hogy az Isten, akiről Izsák beszél nekik, az ő atyának, Ábrahámnak Istene, az nem akárki. És kellett, hogy érzékeljék, hogy ez az Isten több, mint a mi isteneink. Több, mint Baál. Ez az Isten nagyobb Isten és hatalmasabb Isten. De Isten nyilvánvaló jelenléte az akkor látszik meg a mi életünkbe, és akkor jöhet a felszínre, akkor lehet mások előtt látható, hogyha az Isten és az én kapcsolatom rendben van. Azt nem terhelik bűnök, mulasztások. Ez történt Izsák életében. A bűn elrendeződött, és Isten jelenléte mindjárt érezhető lett az ő életén. Talán sokszor ezért nem látszik az Isten jelenléte az életünkön, és talán ezért nem vagyunk boldog emberek, testvérek, mert Isten és közöttünk van valami olyan feszültség, amit oldani kellene. Talán olyan bűnök vannak, amelyeket Isten előtt el kellene mondani, amelyeket meg kellene előtte vallani. Talán meg kellene vallani azt, hogy a csodálatos életreceptünk, ami szerint éltük az életünket, beborult és bedőlt, és nem működnek a dolgok. Vagy talán csak föl kellene számolni valami olyan bűnt, amivel összebarátkoztunk, és aminek ottan semmi helye Isten és közöttünk. Amikor Izsák életében a bűnkérdés megoldódott, akkor jött az Isten áldása. És ez mindig így van, hogy amikor Isten a legközelebb lehet hozzánk, amikor nincsen közöttünk a bűnnek a fala, akkor az ember sokkal jobban érzi magát ebben a világban. Akkor sokkal nagyobb védelem az, amit körülvesz bennünket és amit érzékelünk. És akkor az Isten kezéből eszünk, testvérek. Akkor onnan jönnek a dolgok, és ez egészen más, mint amikor az ember maga akarja a dolgokat megoldani. Isten azonban arról is gondoskodott, hogy Izsák hazakerüljön. Mert látjátok, az Isten ígérete az nem veszhet el. És amikor a filiszteusok azt mondják Izsáknak, hogy odébb-odébb, mert már nem bírjuk a légkörödet, már mindent elveszel, ami a miénk, akkor tulajdonképpen ez is az Isten gondviselése. Mert ha végig nézzük ezt az utat térképen, akkor azt látjuk, hogy Izsák egy kicsit odébb ment, kutatásot összevesztek, megint odébb ment, megint kutat, és a végén hazakerült arra a földre, honnan elindult. És ott talált magának békességet. És ott talált magának helyet. Noha a filiszteusok irigyek voltak rá, és ezért küldték el maguk közül, Izsáknak az életében ez a mozzanat mégsem veszteség lett, hanem hazatérés lett. Hazatérés az ígéret földjére. Megmutatja nekünk ez azt a dolgot, testvérek, hogy az ígéret alatt való emberek, Isten gyermekei, azok sokszor nem kellenek ebben a világban, és sokszor a szeretetünk, vagy amit tudunk adni ennek a világnak, az evangélium, az nem kívánatos a világban. Talán vannak ilyen tapasztalataink, amikor kitessékelnek bennünket, és azt mondják, hogy nem kell, nem akarom ezt meghallgatni, többet ne beszéljél most már az Istenről, meg Jézus Krisztusról, meg bűnről, meg semmiről. Azért nem kell kétségbe esnünk. Mert Isten mindig visz bennünket valami felé. és legfőképpen bennünket, testvérek, az ő ígérete alatt visz az ő országa felé. Nem kell a hívő embernek kétségbe esnie akkor, amikor ez a világ nem akarja őt befogadni. Amikor a világ azt mondja, terhemre vagy. Nem kell kétségbe esnünk, mert Isten visz bennünket előbbre. Visz bennünket az ígéret földje felé, afelé a föld felé, amit az öveinek készített, amiről azt mondja Jézus Krisztus, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És még mi tudjuk, hogy ez a világ mindig ki fog bennünket taszajtani. Jézus elmondta, hogy őt gyűlölte a világ, és minket is gyűlölni fog a világ. Mindig ki fog magából dobni, mindig odébb és odébb keveredünk a világban, akik Isten gyermekei vagyunk. Jönnek emberek, kapcsolatok, barátságok, megszakadnak, jönnek újak, talán azok is tönkre mennek, amikor kiderül, hogy Isten gyermeke vagy, akkor talán nem kell lesz, de ne essék kétségbe. Isten visz téged, hordoz és vezet téged, és vezet bennünket a mennyei hazafelé. Mert nekünk is van ígéret földje, de az a föld nem ebből a világból való. Az a föld az Isten országa, ahová tartunk, és ahova vezet bennünket az Isten. Így szabad és így kell a hívő embernek az egész életére tekinteni. Hogy a mi életünknek a végállomása, a mi ígéret földünk az Isten országában van. És az, amit itt élünk, az egy átmeneti állapot. Amiben olykor benne van a szükség, a baj, máskor benne van a bőség. Pál apostol sokkal később így vall az egyik levelében, hogy megtanultam bővölködni, és megtanultam szűkölködni. Mert eltelt Izsák óta több ezer év, de Pál apostol tudta, hogy a hívő embernek olykor van bősége, máskor meg van szüksége, de azt mondta, megtanultam, elfogadtam, és az Isten hordozott engem. Előre tekintünk, testvérek, nem a holnapra, nem a holnap utára, hanem a hívő ember előre tekint az örökké valóságra. Arra a hazára és arra a földre, amelyet nekünk Jézus Krisztus elkészített. És így egészen más a dolog. Egészen más a dolog. Egészen más az élet, és egészen más az előre való tekintés is. Látjuk Izsák életét ezen a mai vasárnapon. Gondolatokat hoztam ide a testvérek közé, amelyeket jó lenne tovább vinnünk. Egy hívő patriarcha élete ez, amelyben az Isten szól, látunk engedelmességet, látunk bűnt, látunk megszégyenülést, és látunk felemeltetést, azért, hogy Isten emlékeztessen bennünket arra, hogy mindez a mi életünknek is része. A mi életünknek is része. Adja Isten, hogy okulva Izsák példáján, azokban a kísértésekben, amelyek bennünket érnek, talán majd a mai nap, vagy a jövő hét folyamán, merjünk hitből emlékezni a mi Urunk ígéretére, és megállni, amelyeket ő adott nekünk. Amen. Kedves testvéreim, énekeljünk a 338. dicséretünk első két versét. A 338. dicséretünk első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem.
Próbáim van, Jézus légy velem.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hűséges voltál, mint halálig, az Atya parancsaihoz, és az ígéret beteljesült, feltámadtál a harmadik napon, és hiszük, hogy ott vagy az Atya dicsőségében. Segíts és taníts bennünket arra, hogy életünknek minden idejében, legfőképpen pedig szükségeinkben el ne felejtkezzünk arról, hogy Te dicsőséget, boldogságot ígértél nekünk. Köszönjük a Te országodnak drága ígéretét, amelyben helyet készítesz nekünk, Urunk. És köszönjük Te neked azt, hogy noha sokféle szükség, romlás és baj között zajlik a mi életünk itt a földön, mégis bízhatunk Te benned, aki hű és igaz vagy, aki nem felejtkezel meg ígéretedről, és véghez viszed azt. Segíts meg bennünket, hogy hadd tudjunk hűségesek lenni Te hozzád, és minden kísértésben taníts meg bennünket előre tekinteni. Hadd kérjünk Téged arra, hogy tisztogasd meg a mi életünket minden olyan hazugságtól, hamisságtól, gonoszságtól, ami ott van közted és közöttünk, és az akadálya annak, hogy a Te jelenléted nyilvánvalóvá váljon a mi életünkbe. Tisztogasd bennünket egyéni életünkben, tisztogasd a mi gyülekezetünket, közösségünket, egyházunkat, hogy többek lehessünk, és veled lehessünk többek, mint mások körülöttünk. Kérünk Téged, hogy taníts az igaz és tiszta életre, a neked való engedelmességre, amelynek gyümölcse a békesség veled, és a Te áldásod és szereteted rajtunk. Kérünk Téged, hogy emlékezzél meg mindannyiunkról, de különösen kérünk most azokért, akiket a gyász fájdalmával szomorítottál meg, és tanítsad őket, és emlékeztessed őket arra, hogy Te vagy az élet, Jézus Krisztus, hogy aki benned hisz, annak örök élete van. Kérünk, hogy törölj le az ő szemükről minden könnyet, és vedd körül őket a Te szabadításodnak örömével. Kérünk mindazokért, Urunk, akik országhatárainkon innen vagy túl élnek, és a Te gyermekeid. Kérünk a keresztjénekért szerte ezen a világon, és kérünk ezen a mai napon különösképpen is a betegekért, közöttük is a leprás betegekért, kérünk azért, hogy megérthessék, hogy a mi testünk sátorház, amelyet egyszer itt hagyunk, és a Te országodban valami egészen új kezdődik. Áld meg azokat, akik betegek között munkálkodnak szerte világon, hogy türelemmel, szeretettel és a Te oltalmad alatt végezhessék munkájukat. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Kérünk, légy a mi pásztorunk, légy a mi őrizőnk, aki előtt. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Ahogyan látják a testvérek, és hirdettük is az Úrnak szent asztalát, megterítettük mostani vasárnapon. Szeretettel hívom és várom ide mindazokat, akik szívükben, lelkükben elkészültek, az Úrral való találkozásra, és a gyülekezet közösségével közösséget vállalnak. Most Isten tiszteletünk eme részét a 300. dicséretünk első és második versének éneklésével lezárjuk, majd utána énekeljük a himnuszt, és utána a himnusz eléneklése után, akik nem kívánnak az úrvacsorai közösségünkben részt venni, azok útra kelhetnek. Ha valaki nem kíván úrvacsorázni, de szívesen itt maradnak közöttünk, arra is lehetőség van, az a helyén maradhat, amikor a többiek eljönnek mellőle az úrvacsorai asztalhoz, akkor ő maradjon a helyén. Most tehát a 300. dicséretünk első és második versét énekeljük, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, majd pedig a himnuszt.
Kedves testvéreim,
Hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Pál apostol adja ezt elénk többek között a korintusbeliekhez írott első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Meghallottuk a szereztetés ígéit, hirdetem tinéktek, ami Urunk Jézus Krisztus halálát és feltámadását, meghalt ami bűneinkért, föltámasztatott ami megigazulásunkért. Álljunk most az ő színe elé, és imádkozzunk ő előtte eképpen. Úr Jézus Krisztus, akkor lehetünk neked elég hálásak, mindazért, amit érettünk tettél, ha valaha is megérezzük bűneink igazi súlyát és átkát. Köszönjük te neked, hogy kereszt halálod jegyei által emlékeztetsz most bennünket arra, hogy meg kellett halnod azért, hogy mi élhessünk. A mi bűneink büntetését hordoztad, és a mi bűneink átkát vetted magadra, amely a halál. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, és arra kérünk, hogy támasz bennünk igaz lelki ismeretet, amely érzékeli a bűnt, amely komolyan veszi a bűnt, és amely keresi a bűnből való szabadulást te nálad. Urunk, emlékezzél meg rólunk, hogy meg ne vakuljunk a bűneinkkel szemben, hanem hadd érezzük, hadd lássuk, és hadd tudjuk, hogy te neked minden egyes bűnünkért, amely halált nemz ránk, szenvedned kellett, hogy mi szabadok lehessünk. Urunk, kérünk, így munkálj bennünk alázatot, és a felismerés árán adjad, hogy a mi szívünkben a hála is növekedhessen. Amen. Kedves testvéreim, vallottunk Isten előtt, ami bűnös voltunkról, gyertek, valljunk előtte a mi hitünkről is, elmondván minden keresztjének egyetemes hitvallását közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada. Felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy keresztjén egyetemes anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval és igaz szívvel. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd pedig járuljunk ide az Úr asztalához, a gyülekezetben megszokott rendünk szerint, alázatos szívvel. Az úrvacsorai közösségünk alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, hitvalló hőseink, a reformátorok, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szívünkben. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ezzel a közösséggel erősíted a mi hitünket, meggyőzvén bennünket arról, hogy ilyen valóságos, amilyen a kenyér és a bor, a te hozzánk való szereteted és szerelmed. Dicsőítünk téged, hogy nem felejtkeztél el rólunk, hanem akkor meghaltál érettünk és helyettünk, amikor még bűnösek voltunk. És dicsőítünk téged azért, mert bizonnyal üdvözíted a tieidet. Megtartod őket életükben és halálukban, hogy hozzád érkezhessenek. Ezzel a reménységgel és ezzel a bizonyossággal a szívünkben és a lelkünkben szeretnénk útra kelni, és a te dicsőségedet hordozni ebben a világban. Légy nékünk ebben segítségül. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és zárjuk Isten tiszteletünket a 300. dicséretünk 4. versének éneklésével. A 300. dicséretünk 4. versét énekeljük, amely így kezdődik: kegyelem vagy, égi jó, mely minden bűnt eltörül.